Benkő Tibor honvédelmi miniszter az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. A repülési képesség fejlesztésénél tartottunk az előbb. Ez mikor lesz teljes? Amikor azt mondják rá, hogy ennyi kell, és ennyi van.
Ahogy említettem, ezt nagyon nehéz meghatározni, hiszen a repülési képesség, vagy a hajózóállomány, a pilóták képességét, hogy milyen képességet kell elérni, ez a mindenkori kihívások és feladatok határozzák meg. Tehát soha nem tudjuk azt mondani, hogy most már elértük a csúcsot, és a csúcson vagyunk, itt meg lehet állni, csak ezen a szinten kell tartani. Mert jönnek újabb és újabb kihívások, újabb és újabb feladatok, akkor az újabb és újabb kiképzést, felkészítést igényel. Ha most csak azt mondom, hogy a balti államokban, amikor mi végrehajtunk egy air policing feladatot a NATO kötelékében, akkor bizony az állománynak más jellegű kiképzést kell adni, hiszen a tengerek, az óceánok fölötti elesetleg alacsony repülési feladatok végrehajtását, azt itthon Magyarország, a magyar légtérben nem tudják gyakorolni, és nem tudjuk őket itt felkészíteni erre a feladatra. Tehát én óvatosan fogalmaznék ezzel, hogy most azt mondjuk, hogy hát majd ha 170 órát, majd ha 200 órát repültek, akkor már azt lehet mondani, hogy minden tökéletes. Soha semmi nem tökéletes. Mindig lehet újabb, jobb és korszerűbb eredményeket elérni.
Repülési képesség után mi következik a fontossági sorrendben?
Repülési képesség, a légierőről beszéltem, nagyon fontos megemlíteni azt, hogy megkötöttük a szerződést az új légvédelmi rakéta irányító rendszer alkalmazására, megvásárlására is. Hát nyilván a következő lépés az, hogy ehhez korszerű, modern légvédelmi rakéta komplexumokat és rakétákat szerezzünk be. Tehát ez a következő lépés. Utána, ami nagyon fontos, hogy ne csak a légierőről beszéljünk, hiszen a Magyar Honvédség kettő haderőnemből áll a szárazföldből és a légierőből, tehát a szárazföldi képességeknek a fejlesztése ugyanúgy fontos. Persze nagyon fontos azt is látni, hogy most nem az elmaradt képességeket kell helyreállítani, hiszen azért 2003 és az azt követő években jelentősen csökkentettük a szárazföldi képességet. Ugye akkor megjelent egy olyan doktrína a NATO részéről is, amely azt mondta, hogy nem kellenek nehéz technikai eszközök, nincs szükség ilyen képességekre. Érdekes, ezt 2003-ban jelentette ki a NATO, el is indultak az országok abba az irányba, hogy akkor csökkentik, ez valóban nem szükséges. Mégis tavaly a NATO bejelentette, hogy nehéz képességeket kell építeni, hiszen a megjelent kihívások, fenyegetések indokoltá teszik, hogy a NATO is, még Magyarország korábban könnyű képességet kellett, hogy a NATO-nak felajánlja, és ezt vállalta Magyarország, most meg az kell a NATO-nak, hogy nehéz képességgel kell is rendelkezzen Magyarország. Tehát az új felajánlásban benne van a szárazföldi erőknek a jelentős fejlesztése, a képességfejlesztés is. Éppen ezért nagyon fontos, amivel indítottunk, hogy teljes mértékben Magyarországon leépítésre került a tüzér képesség, a harckocsizó képesség, tehát ezeknek az azonnali helyreállítása vált indokoltá, hiszen ha Magyarország felajánlását a nehéz dandár képesség tekintetébe 2028-ra prognosztizáljuk, akkor meg kell kezdeni ezen technikai eszközök beszerzését. Így ennek tükrében kötöttünk szerződést, tulajdonképpen a Leopard 2A7 plusz legkorszerűbb, legmodernebb harckocsi beszerzésre, mint egy 44 darabbal. Ugyanakkor ezt megelőzően, hogy azonnal tudjuk ezt a képességet helyreállítani, hiszen ezeket a harckocsikat le kell gyártani, ez nem úgy van, hogy a raktárból elővesszük, hanem most a korköveteimnek megfelelően ez a Leopard 2A7 plusz, ez azt jelenti, hogy újabb és újabb generációs beépítések történnek, de mire ezeket legyártják, olyan 2025 környékére tudjuk kezdeni, addig is valamivel pótolni kell. Ezért 12 darab Leopard Leopard 2 A4-es harckocsikat leasingelünk, 12 darabot, hogy meg tudjuk kezdeni azonnal a személyállomány kiválogatását, felkészítését, hogy mire ez a 44 darab vadonatúj harckocsi megérkezik, addigra egy kiképzett, felkészített állományunk legyen. Tehát ilyen értelemben 12 használt és 44 vadonatúj Leopard 2 áll majd rendelkezésre. A tüzérképesség is, ugye önjáró lövegekkel rendelkezett Magyarország.
Voznyika, mi szerint?
Voznyika, úgy van, meg az Akácia, ez a két típus állt rendelkezésünkre. 122-es és a 152 mm-es önjáró lövegek. Ezeket is eladtuk, tehát most jelenleg hát egy olyan vontatott löveg áll rendelkezésünkre, amelynek a kezelő személyzete 10 fő, és ráadásul nagyon nehéz, sok időt vesz igénybe a tűzkészség elérése. Tehát önjáró lövegbeszerzést terveztünk, kötöttünk szerződést 24 darab önjáró lövegre. Mindez a NATO felajánlásával teljes mértékben szinkronban van, és azt a célt szolgálja, hogy 2028-ra valóban ez a földi, szárazföldi képesség is rendelkezésre álljon. Hát nyilván ezt követően jönnek a harcjárművek, jönnek a szállítójárművek, amelyek biztosítják majd a szárazföldi erőknek a képességét is. De ez nagyon-nagyon összetett, hiszen egy szárazföldi képességhez hozzátartozik a felderítő, a tüzér, a lövész, és hagyj ne soroljam, a kiszolgáló biztosító elemeket és csapatokat, amelyeknek a képességét természetesen szinkronban ugyanúgy növelni kell, mint hogy egy harckocsizó, egy tüzér vagy egy felderítő képességet növelünk.
Légvédelmi rendszert is lecserélik a szovjet gyártmányú rendszerről egy másik gyártmányú rendszerre? Ez miért?
Ezt még nem tudom megmondani. Tehát folyamatban vannak a tárgyalások. Nyilván korszerű rakéta technikára gondolunk, rakéta komplexumokra, és lehetőleg olyan rakéta technikákra, amelyeknek mind a kihordás ideje, mind az alkalmazhatósága, felhasználósága hatékonyan tudja rendszerben tartani ezeket az eszközöket. Én bízom abban, hogy ebben az évben nagyon hamarosan eljutunk arra a szintre, hogy a tárgyalásokat le tudjuk folytatni ezen rakéta technikai eszközök beszerzésére is.
A repülési eszközök fejlesztéséhez repülőterek is kellenek, mert valószínűleg több repülőgép több repülőteren fog használni. TASZÁR fejlesztéséről van már megállapodás?
Nincs. A repülőterek vonatkozásában szó van arról, hogy Kecskemétet bővítjük, fejlesztjük, és a meglévő repülőbázisaink lehetőséget biztosítanak arra, hogy ezeket az eszközöket mi tudjuk alkalmazni. Ott van Pápa, Kecskemét, Szolnok, alapvetően ezek a repterek ki tudják szolgálni a Magyar Honvédség technikai eszközeinek mind az elhelyezését, mind az alkalmazhatóságát.
Száb örömmel számolt be arról, hogy egy mobil repülőgép hangár rendszerről megállapodtak Magyarországon. Mert a mobil ez bárhol lehet. Hol kell lennie?
Bárhol lehet ezt alkalmazni, éppen azért nagyon fontos. Azt is látni kell, ha egyrészt Kecskeméten fejlesztünk, akkor bizonyos átcsoportosításokat végre kell hajtani, hiszen a képességet a nap minden percében, minden pillanatában fent kell tartani a grippenekkel. És hát ezeknek az eszközöknek az elhelyezése is több reptéren megoldható, ehhez viszont nyilván célszerű mobil hangárral rendelkezni. Ugyanakkor műveleti feladat végrehajtás esetén is, ha ezen eszközök felajánlásra kerülnek, vagy bevonásra kerülnek, akkor megint megkönnyítheti a helyzetünket, hogy ezeket az eszközöket hol és milyen formában alkalmazzuk.
Ugye a gripeneket többször is említettük már, ezeknek mi számít aktivitásnak, amikor azonosítanak egy repülőgépet, az már egy NATO-kompatibilis aktivitás?
Nem egészen. Magyarországon azért van nekünk légivezetési pontunk, amely nap minden pillanatában figyelemmel kíséri a magyar légteret és Magyarországot körülvevő légtereknek a forgalmát. Tehát mi minden technikai eszközt nyomon követünk, legyen ez bármilyen repülőeszköz. És nyilván, hogy a magyar légtér, mivel mi tagjai vagyunk a NATO-nak, az egyben NATO légtérnek is minősül, ezért a NATO vezetési rendszerében vannak olyan parancsnokságok, ahol szintén ezen nyomon követések és a jelentéseink alapján is beazonosítják a technikai eszközöket, légi járműveket, és eldöntik, hogy adnak utasítást az eszközöknek az elfogására, felderítésére, vagy eljárásra az eszközökkel szemben, vagy sem. Ugyanakkor a Magyarország légteréről lévén szó, független attól, hogy NATO légtér, a vezérkari főnök hatáskörébe tartozik, hogy ha a vezérkari főnök úgy ítéli meg, akkor független attól, hogy a NATO ad ki utasítást vagy intézkedést, a Magyarország légterének szuverenitása érdekében bármikor elrendelheti a készenléti repülőgéppárnak az emelését.
Volt rá példa néhány hónappal ezelőtt, hogy motoros sárkányrepülők repültek be az országba. De civil szemével nézve erre egy Gripen géppárt emelni az iszonyú pazarlás. Rettentő. De más azt mondja, hogy ez feladat. Szuverenitási kérdés. Nem lehet megengedni, hogy csak úgy beröpködjenek az országba. Hogy dönti el egy katona, hogy ilyenkor fölemeli a gépeket, vagy nem?
Mindkettő igaz teljes mértékben. Az alacsonyan szálló eszközökre, és ez lehet sárkányrepülő is, légi járműnek minősül az is, és tulajdonképpen sárkányrepülővel is lehet olyan eszközöket, olyan csomagokat szállítani, amelyek veszélyesek lehetnek bármilyen létesítményre, vagy éppenséggel a magyar emberek számára is veszélyes lehet. Ennek alapján kell mérlegelni és dönteni a vezérkar főnöknek, hogy ezt milyen döntési mechanizmus alapján hozza meg, erre megvannak a szabályok, az előírások, meg megvan a felelősség is. Ez az ő dolga, az ő kompetenciája. Ugyanakkor ön pontosan jól látja, hogy most egy sárkányrepülőre grippeneket emelne, amelyek tulajdonképpen, hogy szakszerűen járjanak el, ahhoz a másik repülőeszköz nem elégséges, tehát egy gyorsan haladó Gripen elrepül a sárkányrepülő mellett vagy fölött. Ez nyilván sok lehetőséget a Magyar Honvédség számára nem biztosít, ugyanakkor felderítési adatokat tud szolgáltatni, hiszen az a sárkányrepülővel le is kell majd valahol szállni, és leszállnak, és akkor a határrendészeti feladatokat ellátó belügyminisztérium hatásköre, jogköre, hogy miként jár el. De ha már felvetődött az, hogy mire használjuk majd azt a sok helikoptert, hát a helikopter erre viszont rendkívül alkalmas, és ezek a helikopterek, amelyeket mi beszerzünk, ezek sokkal gyorsabbak, mint a most meglévő helikoptereink, tehát ezekkel a helikopterekkel, vagy a helikopter leszállóhelyek áttelepítésével nagyon gyorsan és hatékonyan lehet kezelni az alacsonyan szálló légi járművek igazoltatását, elfogását, és tulajdonképpen ez az előző kérdésére is választhatott.
Tervezik-e azt, hogy az alakulatok országon belüli elosztása az változzon? Mert sok helyen számolták föl az alakulatokat, üresen álló laktanyák vannak, és ennek sok következménye van.
Jelenleg nem tervezzük, tehát eddig nagyon sok olyan haderő reformnak, meg nem tudom én minek nevezett események történtek, amelyek zömében azzal párosultak, hogy áttelepítették, átdiszlokálták a laktanyákat, meg bezártak különböző laktanyákat. Mi azt mondjuk, hogy a jelenlegi terveink alapján nincs szükség jelentős változásra. Nem jelenti azt, hogy esetleg nem kell majd újabb laktanyát valahol megnyitni, de ez a közeli terveinkben, amely egy három éves terv, ez jelenleg nem szerepel. A meglévő technikai eszközök, a meglévő elhelyezési lehetőségek biztosítják, hogy a katonáinkat elhelyezzük. Korszerűsíteni, modernizálni kell a laktanyákat is, tehát nem jelenti azt, hogy a laktanyák úgy, ahogy most vannak, úgy jól is vannak, jó helyen vannak, az vitathatatlan, de nagyon sokat kell fordítanunk a korszerű elhelyezési feltételek megteremtésére is.
Határvédelemben résztvevő honvédségi állományok elhelyezése az most milyen?
A határvédelemben résztvevő, azt látni kell, hogy az elmúlt év júliusától minimális létszámmal veszünk részt a határ mentén a határvédelmi feladatok ellátásában. Speciális erőkkel vagyunk ott, speciális eszközökkel, ez nem nagy létszámot igényel, és ez egyúttal azt is jelent az előző kérdésére, hogy a technikai eszközök típusa is meghatározza majd, hogy milyen létszámok lesznek a szervezetek, tehát ez is befolyásolja azt, hogy hol és milyen laktanyáink legyenek, de a katonák nagy része most is részt vesz határvédelmi feladatokra való felkészülésben, és készenléti szolgálatban vannak a laktanyákban, amely azt jelenti, hogy ha a határ mentén olyan helyzet alakul ki, nagyon rövid időn belül a katonáinkat vissza tudjuk csoportosítani a határvédelmi feladatok ellátására.
Arra milyen tervük van, hogy a katona családok elhelyezése az milyen legyen Magyarországon? A katona az mozgékony. A családja nem biztos, hogy ugyanannyira mozgékony.
Rendkívül fontos kérdés, hiszen amikor a katonáról beszélek, és a haderőfejlesztési elgondolásról, annak honvédelmi részéről, ami a katonáról szól, akkor beszélnünk kell a katonák és a katonacsaládok elhelyezési feltételeinek biztosításáról is. Tehát ha mi azt akarjuk, hogy a katonáink megtartó képességét növeljük, akkor bizony olyan elhelyezési feltételeket kell teremtenünk, ahol a családok is megtalálják helyüket és számításaikat. Éppen ezért új lakhatási támogatási rendszer kidolgozásával foglalkozunk. A most meglévő szolgálati lakásokat értékesítjük a benne lévő katona állomány számára elsősorban, illetve azon katona családok számára, akik családalapításon gondolkodnak és lakáshoz szeretnének jutni, és a továbbiakban pedig úgy akarjuk a helyőrségekben a lakhatási támogatást kialakítani, hogy az tulajdonképpen a tulajdonszerzéshez adjon jogot a katonának. Tehát az nem jó megoldás, mutatja az elmúlt évek példái, hogy egy katona leéli az életét katonaként, és járja az országot, meg a világot a külszolgálatok alkalmával. Majd amikor elérkezik a nyugdíjkorhatárhoz, akkor rádöbben arra, hogy leszolgált 35-40 évet, de nincs egy saját tulajdonú lakása, ahol majd nyugdíjasként élhetne. Természetesen van egy szolgálati lakás most, de ez a szolgálati lakás, ha az illető tulajdonképpen, mondjam úgy, hogy a életét befejezi itt, a földi életét, akkor ez a lakás, ez visszaszáll a honvédségre. Ez nem jó megoldás. Minden magyar emberben ott van a tulajdonhoz való hozzájutásnak az igénye. Ugyanúgy a katonáknál is ott van. Tehát meg kell adnunk azt a lehetőséget, hogy a tulajdonszerzéshez a katona is hozzájuthasson. Ez sokféleképp megoldható. Természetesen ehhez olyan helyőrségek, olyan városok szükségesek, akik berendezkednek arra, hogy a helyőrségben katonai szervezet működik. Én azon polgármesterekkel, akikkel beszéltem ebben a kérdésben, ők nagyon nyitottak és fogékonyak, és tulajdonképpen azt kell megoldanunk, hogy ha egyik katona az egyik helyőrségbe, a másik helyőrségbe költözik, akkor az a tulajdon részesedési hányad hogy marad meg az ő tulajdonában. De ehhez kell a város, kell majd olyan pénzintézet, aki ezt tudja kezelni, tudja finanszírozni, és természetesen a katona részéről kell a szándék, aki ezt igénybe kívánja venni.
Több katona, ha saját tulajdona van, az több lakással is jár a számtan szabályai szerint. Építeni is fog a honvédség? Mert igen, a honvédség bármit tudott, még akár építeni is.
Nem akarunk építeni, nem akarunk vásárolni, nem az állami tulajdont kívánjuk ezzel növelni, tehát nem kellenek állami bérlakások. a mostani példa is mutatja, hogy ez nem jó. Mi sokkal inkább egy anyagi támogatást kívánunk a katonacsaládoknak nyújtani, amellyel ügyesen gazdálkodva majd valamikor eljut oda egy katonacsalád, hogy a tulajdonába kerülhessen az a lakás, amit honvédségi támogatással, anyagi támogatással megszerezhet.
Hol tartanak a toborzásban?
A toborzás rendkívül fontos kérdés. A legelején említettem, hogy kevés fiatal az, aki ezt a hivatást előszeretettel választaná. Rendkívül komoly toborzási tevékenységet folytatunk. Én úgy gondolom, hogy a toborzási eredményeink és a megtartási eredményeink nem rosszak, hiszen a létszámunk növekszik, de én úgy gondolom, hogy ezt még intenzívebbé lehet tenni, még többbe fiatal tudunk toborozni, a másik szempont pedig, hogy még több katonát meg is tudjunk tartani a jövő honvédsége számára. A toborzás tekintetében nagyon fontos, hogy a fiatalok honvédelmi ismereteit bővítsük. Hogy a fiatalok ismerjék meg, hogy miről szól a hazavédelme, miről szól a honvédelem kérdése, nyerjenek betekintést, bepillantást abba, hogy hogyan is néz ki egy katona élet, és ezt pedig el kell kezdeni minél korábban, hogy a fiataloknál valamilyen vonzalom kialakuljon a honvédelem ügye iránt. Ennek első ilyen rendkívül fontos bázisa a nyaranként megtartott honvédelmi tábor. Nagyon sok jelentkező volt tavaly is, az idén még több fiatalt várunk ezekbe a táborokba. Nagyon fontos szintere a sport, a Honvédelmi Sportszövetség alkalmazása, hiszen a sporton, a kihívásokon keresztül rendkívül sok fiatalt lehet megnyerni a honvédelem ügye iránt. Ugyanakkor fontos az oktatás, a képzés, az ösztöndíjrendszer fejlesztése, amely a toborzásunkat nagy mértékben előre tudja vinni és tudja segíteni, de a legfontosabb toborzó erő, én most is azt mondom, hogy maga a katona, aki olyan hírekkel, olyan információ, olyan kommunikációval tud megjelenni a családjában, a környezetében, hogy jó ez a munkahely, itt érdemes szolgálni, mert ez valóban rólunk szól, és értünk van.
Önkéntes tartalékos rendszer fejlesztése az napirenden van még?
Hogyne, természetesen rendkívül fontos. Nem az a, elnézést a csúnya kifejezésért, nem az a jó üzlet Magyarországnak és a magyar embereknek, ha nagy létszámú, aktív katonaállományt tartunk fenn. Sokkal inkább arra kell törekedni, hogy olyan létszámban működtessük a magyar honvédséget, amely elengedhetetlenül fontos az azonnali feladatok végrehajtására, és megteremti annak az alapját, hogy az erre lehet építkezni. De az első, mondjam úgy, hogy megszólítandó személyek az önkéntes tartalékos katonák. Ők azok, akik nagyon rövid időn belül alkalmazásba vehetőek, és ők azok, akiknek a kiképzését, felkészítését folyamatosan végre lehet hajtani. Tehát önkéntes alapon vállalják, hogy kiképzéseken, felkészítéseken, gyakorlatokon, vagy éppenséggel a napi munkában részt vesznek. Ezért döntöttünk úgy, hogy míg a hivatásos hadsereg, vagy mondjam úgy, hogy a szerződéses katonákból és hivatásos katonákból álló aktív magyar honvédség mellett, ahol csak 8000 fővel növeltük a létszámot, ezek mellett az önkéntes tartalékos katonai létszámot 20000 főre növeljük. Jelenleg 8000 főnél tartunk, tehát komoly feladat az, hogy 2026-ra elérjük az olyan 20000 fős önkéntes tartalékos állományt.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Benkő Tibor honvédelmi miniszter volt az Inforádió arénájának vendége. A műsort a rádióban most felvételről hallották, de az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. A műsor elkészítésében Széchy Ágnes szerkesztő kollégám, Fekete Szalóki Zoltán, felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.